Az Európából Oroszország és a Közel-Kelet érintésével Kínáig húzódó új selyemutak beszédesen bizonyítják, hogy egy sokszorosan és bonyolultan összekapcsolódó világban élünk, miközben nyugaton bekövetkezett a Brexit, az Európai Unió súlyos problémákkal küzd, az Egyesült Államok pedig Trump alatt az izoláció politikáját választotta, keleten a selyemutak mentén egyre szorosabbá váló kapcsolatoknak és együttműködéseknek vagyunk szemtanúi. Peter Frankopan brilliáns éleslátással vizsgálja e kapcsolatok bonyolult rendszerét és próbálja felmérni a politikai erőközpontok folyamatos elmozdulásának következményeit. Olvassuk az Új selyemutak című könyv fűszövegében. Aki nem találkozott még a szerző nevével, jó, ha tudja, hogy ő az Oxfordi Egyetem professzora, rendszeresen tart előadásokat a világ legnevesebb egyetemein, és 2 évvel ezelőtt az angol Prospect magazin a világ 50 legkiemelkedőbb gondolkodója közé választotta. Szerintem lehet azt mondani, hogy 2 könyve, a korábbi Selyemutak, egy új világtörténet, és ez az Új Selyemutak, világunk jelene és jövője című is alapmű. Ablonci Bálint újságírót kérdezem az új könyvről.
Örülök, hogy együtt emlegette az előző kötetével, mert Peter Frankopannak lényegében, ha szabad ilyet mondani, együtt kellene olvasni a 2 könyvét. Mert az első könyv a Selyemutak történeti vetületéről szóló munkája, az egy nagyon izgalmas történeti utazásra invitál, amelyben megmutatja, hogy nagyon sokáig a világtörténelemben teljesen másút volt a világtörténelem és a világgazdaság központja, mint ahogy azt mi megszoktuk, tehát mi nyilván egy atlanti világban, többé-kevésbé nyugati világban szocializálódtunk, vagy legalábbis abban, hogy a világ egyik legfontosabb központja ez a nyugati világ. És Frankopan azt mondja, és nagyon meggyőző érvekkel mutatja be, hogy évezredeken keresztül ez egyáltalán nem így volt. A selyemutak világa, tágabb értelembe vett Közép-Ázsia, vagy még tágabban a Mediterránum földközi-tenger térségének keleti medencétől egészen a Csendes-óceánig tartó hatalmas földrészlet volt a világ központja. Ez az a vidék, ahol Európa, India és Kína mindig is találkozott, és nem csak fűszerek, fémek, hódító hadseregek, hanem eszmék meg betegségek is folyamatosan ide-oda áramlottak. És lényegében az a tézise ebben az előző könyvében Frankopannak, ez bizonyítja meggyőző történeti tudással, hogy Amerika fölemelkedés, az atlanti kereskedelmi útvonalak kialakítása, a gyarmatosítás kora, az nem a világ rendszer szerint működése, hanem igazából mostanában térünk oda, a kelet és nyilván elsősorban Kína, illetve az indo-csendes-óceáni térség újbóli megerősödésével visszatérünk oda, ami a világnak mindig is a természetes rendje volt, tehát hogy egy nagyon erős erőközpontja van ennek a keleti világnak és a selyemutak világának. És innen lehet megérteni ezt az új kötetét, az új selyemutakat, ami arról szól, hogy hogyan is néz ki ez a történeti hosszú táv, hogyan próbálja elsősorban a kínai állam ezt a szemléletet visszahozni, hogyan próbálja utak, csővezetékek, kikötők, repülőterek, egyéb infrastruktúrális beruházások segítségével összekötni újra Európát és Ázsiát, nyilván saját jól felfogott érdekében, hozzá minél nagyobb mennyiségben érkezzen a nyersanyag. Tudjuk jól, hogy Kína ebben nagyon szegény, ellenben szinte korlátlan igénye van a nyersanyagra, illetve tőle a termékek, a késztermékek minél akadálytalanabbul áramolhassanak szárazföldi úton Európa legfontosabb piacok felé, és ugye ez azért is fontos, így ez szintén Frankopan, és itt fejezem be ezt a gondolatmenetet, mert hogy a tenger felől nem érzi magát biztonságban Kína, ha valaki rátekint a térképre, akkor látja, hogy a dél-kínai tengert övező államok lényegében mind amerikai szövetségesek, ugye Guamon meg másút állomásozik a 7. amerikai flotta, és Kína, mint legnagyobb hatalom a térségben, egyszer nem engedheti meg magának, hogy ilyen mértékű ellenőrzés alatt álljon a kereskedelme, illetve energiaimportja, és mint minden nagyhatalom, felemelkedő nagyhatalom a világtörténelemben, szeretne minél több autonómiát magának, és ezért halljuk, látjuk a hírekben ezeket a számunkra kicsit egzotikus, de hát mégiscsak elképesztően fontos a világsorsa szempontjából elképesztően fontos konfliktusokat a dél-kínai tengeren, és hogy ez minket, magyarokat miért érint, hát a karácsonyi bevásárlások most kicsit nehezen mennek interneten, de bárki, aki már Kínából rendelt, jó eséllyel hajón érkezett Európába a terméke. A kínai kereskedelem egész jelentős része a tengereken zajlik, és ez a tengeri kereskedelem a Malakka szoroson, tehát egy 8 km széles szorosra összpontosul, ugye ez a legrövidebb út Európa felé. Tehát ha bármi történik, akár a Malakka szorosban, akár a Szuezi csatornán, amiről Frankopan szintén beszél, akkor meg tud bénulni a kereskedelem, láttunk is ilyet nem olyan régen. Tehát összefoglalva, nagyon imponáló és elmennyitogató a két kötet, amennyiben hosszú távú történeti folyamatokra is felhívja a figyelmet, illetve ezen történeti folyamatok segítségével a második kötetben, a friss kötetben segít megértetni, hogy az új semjelmutak kialakulása, Eurázsia intenzív összekapcsolása hogyan és milyen viszonyban áll a felemelkedő kínai szuperhatalommal.
Érdekes a könyv elején olvasni arról, hogy Kína milyen módszeresen szerez befolyást nyugaton, Egyesült Államokban is, és Európában is, az Európai Unió területén, és nincs arról szó, hogy ez aggasztó lenne. De az, hogy hogyan tevődik át az irányítás, vagy hogy mennyire erőteljes befolyással bír majd Kína a gazdasági ereje miatt politikai szinten is, azért az nagyon elgondolkodtatja a laikus olvasót is.
Így van, hát ugye ő elsősorban elemzésben, tények bemutatásában gondolkodik, tehát az ilyen típusú, hogy mondjam, ítélkezés, az kevésbé jellemzője a könyvének. Távolról sincs az, hogy ő mondjuk barátja lenne a kínai hatalomnak, tehát például az ujgurokkal kapcsolatos, meg a Hongkonggal kapcsolatos jogsértésekről is elég részletesen és elítélően ír, de inkább megérteni, illetve megértetni akar. Ezzel együtt szerintem mi Európai Unió polgáraiként, meg magyarokként nyugodtan aggódhatunk abban az értelemben, hogy mégiscsak azért még nem volt olyan a világtörténelemben, hogy egy nagy hatalom, aminek így vagy úgy, de részei vagyunk, tehát az Európai Unió tekintsünk egy önálló globális szereplőnek, vagy Amerika, hát ami egyértelműen egy globális játékos, nagy hatalom. Tehát nem volt még olyan a történelemben, hogy minden további nélkül átengedje a helyét, és befolyást engedjen egy külső hatalomnak. És erre nem csak azért van szükség szerintem, hogy erről való gondolkodásra, vagy legalábbis tudatosításra, hogy itt egy nagyon komoly kínai törekvés van, de nem csak azért van szükség, mert Berlinben, Párizsban, Washingtonban nagyfiúk ezen gondolkodnak, hanem azért, mert ez a primér magyar érdekeket is érinti. Tehát nyilván hírekben láttuk, hallottuk Budapest-Belgrád vasútról, sokat beszélünk, amelynek a megtérülése egyébként a magyar kormány által bevallottan is teljesen bizonytalan, sőt a miniszterelnök talán 2017-ben nyilatkozta, hogy soha nem fog megtérülni, nem is erről szól. Az a modell, amit a Budapest-Belgrád vasúttal, meg egyéb más infrastruktúrális projekttel a kínaiak csinálnak, az nagyon szépen kijön a Frankopán könyvéből, hogy ezt csinálják mindenütt. Most egyébként Pakisztánban nagy tüntetések vannak, pont egy olyan kikötő kapcsán, amit a kínaiak hosszú évek óta fejleszteni akarnak, nagyon komoly infrastruktúrális beruházásokat ígértek, amely beruházásoknak egy jó része nincs meg, ellenben a helyi lakosságnak tett ígéreteket számon kérik ezek a tüntető emberek. Csak azért mondom, mert hajlamosak vagyunk olyasmiben gondolkodni, ugye mi abban nőttünk bele, vagy szocializáltunk többé-kevésbé a Szovjetunió széthullása óta, hogy van az amerikai nagyhatalom, és az amerikai nagyhatalomnak mindenfajta jó és kevésbé jó húzásai vannak. Nyilván iraki háborút ma már szerintem azok se gondolják sikernek, akik elindították, és egy csomó destabilizáló esetet láttunk amerikai közreműködéssel, tehát hozzászoktunk ahhoz, hogy az amerikai nagyhatalmat kritizáljuk. Frankopán könyve azért is jó szerintem, mert fölhívja arra a figyelmet, hogy itt nem Amerikáról van szó, Kína pontosan ugyanolyan, sőt, ha lehet, néha kíméletlenebb módszerekkel érvényesíti a saját érdekeit. Banglades-től elkezdve Afrikán át ázsiai országokig látunk erre példát. Előfordult már például, hogy több száz négyzetkilométer földet szerzett, ha jól emlékszem, Tadzsikisztánban, Frankopán leírja a példát Kína. Egyszerűen azért, mert olyan hitelkonstrukciót alakított ki a vele nyilván nem egy súlycsoportban lévő kormánnyal, hogy a helyi kormány nem tehetett más, de számos ilyen példát látunk. Szóval ezt arra mondom, hogy meg kell ismerni a kínai gondolkodást, ő idézi Frankopán Sigmar Gabriel volt német külügyminiszter, aki azt mondta, hogy ez egyetlen globális tényező, akinek ma geostratégiai elképzelés van, az Kína. Tehát meg kell őket ismerni, hogyan gondolkodnak, és ugyanakkor nem kell félni attól, hogyha nekünk, európaiaknak vagy magyaroknak nem tetszik az, amit csinálnak, számunkra hátrányos, csorbítja a szuverenitásunkat, gazdasági hátrányokkal jár, akkor bizony fel kell lépni ellene, mert hogy nekünk mégiscsak a saját kertünk és a saját házunk tája a legfontosabb.
Az Európai Unió elsúlytalanodásáról ír Kínával szemben, leírja, hogy milyen nemzeti értékek kerültek kínai kézre, borászatok, mozi hálózatok, vagy adott ország számára nagyon fontos jelképes épületek, intézmények, amelyekről nem is gondoljuk. És hogy ennek milyen kockázata van?
Így van, hát ugye nem csak borászatok vagy mozi hálózatok, de hát nagyon érzékeny iparágak, cégek, egyebek is kínai kézbe kerültek, és hát láttuk, amikor elindult a pandémia 20 elején, akkor hát olyan szintű gondjai voltak az Európai Uniónak, hogy nincsen maszk, nincsen orvosi segédeszköz, mert hát mindent Kínába gyártanak, mindent föladtunk. Tehát ez nem véletlen, hogy a most az Európai Unióban nagyon éresen fölmerül a stratégiai autonómia dilemmája, és ennek nem csak a kimondott katonai vetülete, hanem az, hogy egyszerűen Európa túlságosan naív volt, és engedte külső szereplőknek, egyébként nem csak Kínának, de Egyesült Államoknak, másoknak, hogy stratégiai iparágakat fölvásárolják, vagy engedte azt, hogy egy tulajdonképpen illojális küzdelemben, miközben az európai nagy cégek betartottak egy csomó szabályt, aközben a szabályokat be nem tartó amerikai és kínai versenytársak legyőzték ezeket a cégeket. És ugye azt látni kell, hogy azért itt nem állandó érdekekről beszélünk, vagy érdekek összességéről beszélünk, inkább így mondom. Tehát egy Németországban is nyilvánvalóan az ipar egy nagyon jelentős része, egy nagyon komoly felvevő piacnak tartja Kínát, és a legfontosabb célja az, hogy menjen a kereskedelem. És ez nyilván hat a politikára. Tehát Angela Merkel most távozó német kancellárról ugye nagyjából az volt a benyomás, hogy a német autó és másmilyen ipar érdekében hajlamos nagyon sok minden felett szemet hunni. Ha valaki megnézi most a friss német koalíciós szerződést, ott egy nagyon komoly irányváltást figyelhetünk meg. Nyilván a német ipari érdekek ugyanolyanok, de közben megtörtént ez a folyamat, amit ön is említett, meg a Frankopán könyv is benne van, hogy hoppá, Európa túlságosan sokáig, túlságosan elnéző volt, és a nagy üzletek reményében oda is beengedte a kínaiakat, ahova talán nem kellett volna. És ugye itt jön az Európai Uniónak egy jellegzetessége, amiről itthon sokat beszélünk, csak kicsit elfelejtve. Tehát folyamatosan a szuverenitásunk csonkításáról, Brüsszel túlhatalmáról, a nemzetállamok visszaszorításáról beszélünk. De hát ha valamiért nincs egységes uniós Kína stratégia, az pontosan azért, mert valójában mai napig a legkomolyabb döntéseket a szabadon és demokratikusan választott állam és kormányfők hozzák az Európai Unióban. Tehát nincs egy olyan felső testület, ami megmondaná a szuverén nemzetállamoknak, hogy most akkor mindenki egy irányba húz Kína kapcsán. Mert nyilván ahány állam, annyi fajta érdek. De a pandémia, meg számos egyéb dolog azért ráébresztett nagyon sokakat, hogy valamit kell tenni Európának, ha nem akar teljesen eljelentéktelenni, illetve nem akarja azt, hogy a stratégiai és egyéb iparágait végképp Amerika és Kína dominálja, vásárolja föl, vagy éppen jelentéktelenítse el. Ez a ráébredés, ez valóban folyik, és van egyfajta gondolkodás, sőt már döntések is születtek az Európai Unióban, például a stratégiai iparágokba való kínai befektetésről, arról, hogy milyen típusú adatszolgáltatást kell teljesíteni kínai cégeknek, ha befektetni akarnak, sőt, hát lényegében a karbonadó, az európai karbonadónak a politikája, ami nagyon röviden zanzásítva arról szól, hogy a zöld célok elérése érdekében Európa megadóztatni kívánja azokat a kívülről bejövő termékeket, amelyeket nem zöld módon, vagy nagyon környezetszennyező módon állítanak elő. Nyilván ez ellen a politika ellen meg Kína élesen tiltakozik, mert úgy gondolja, hogy ez egyfajta protekcionizmus az európaiak részéről, és a legfontosabb céljuk ezzel, mondják a kínaiak, hogy valami fajta gátat vessenek a kínai termékek beáramlásának.
Azt írja a szerző, hogy nyugaton az adatok pénzétételének törvényessége és etikus volt a kérdés, közben keleten az adatok fegyverként való felhasználása és a digitális világ és az államérdek kapcsolata a kérdés.
Pontosan így van. Ez szerintem, hogy mit fogad el egy adott ember. Tehát mi nagyon szoktuk utálni a GDPR-t, mert hogy mindig mindenfajtát kell kattintani honlapokon, meg egyebeken, de hát azért mondjuk a 20. századi totalitárius diktatúrák ismeretében azért szerintem nem olyan meglepő, hogy az európaiak igyekeznek mindent megtenni, hogy az ilyen Big Brother államok lehetőleg ne alakuljanak ki. Vagy az, hogy most nagyon komoly adókkal sújtják a javarészt amerikai internetes mamutokat, az részint persze adóelkerülés is, de hát az adatokkal való teljesen gátlástalan bánásmód miatt is kerül sor Európában. És ünnepelhetjük a kínai sikert, meg hogy mennyire erős állam, ami persze részint igaz, amit mindenkívül az ember meg tud állapítani, de hát azért nem tudom, hogy mi Európában, vagy akár Magyarországon el tudnánk ezt fogadni, hogyha átmegyünk a piroson a gyalogátkelőn, akkor egy hang rögtön azonosít minket az arcunk alapján, mesterséges intelligenciával figyelmeztet minket, és ha nagyon ugrálunk, akkor még a társadalmi kredit pontjainkból is veszítünk, aminek következtében mondjuk majd nem vehetünk vonatjegyet vagy repülőjegyet.
Mert ez van Kínában?
Kínában abszolút. Amennyit én erről olvastam, nem vagyok szakértő, csak igyekszem szakértőket olvasni. Ez pont arról szól, hogy mit fogadnak el az emberek. Tehát van egy nagyon közösségelvű kultúra, ahol több ezer éve erre szocializálódtak, és a hierarchiának nagyon fontos szerepe van, ellenben az egyén joga az mindig a közösség alá rendelődik, akkor ilyet is el tudnak fogadni. Hát ráadásul úgy, hogy az az állam, vagy az a kínai kommunista párt, amelyik ezt bevezeti, az mondjuk az elmúlt évtizedekben több százmillió embert kiemelt a szegénységből. Tehát a kínai nemzeti büszkeség az el tudja azt fogadni, hogy ez is ára annak, hogy Kína stabil áram maradjon. Ugye az, a nagy kínai rettegés, ami mindig motiválja az ő lépéseiket, az a destabilizáció, a felfordulástól való félelem. Ugye a Frankopán könyve is nagyon szépen kijön, hogy a kínai narratíva úgy néz ki, hogy ti nyugatiak minket megaláztatok, 19. század végétől leszorítottatok minket, kizsákmányoltatok, előnytelen kereskedelmi szerződéseket kényszerítettetek ránk, de aztán jött a kínai kommunista párt, 49-ben megszerezte a hatalmat, létrehozta a népköztársaságot, és azóta folyamatosan tartunk fölfelé, és most eljött a revans ideje. Ugye ebben kétségkívül sok igazság van, tehát tényleg nyilván volt gyarmatosítás, volt ópiumháború, voltak egyebek, de ettől még szerintem az ő modelljüket nekünk, akik teljesen más módon szocializálódtunk, meg más dolgokat tartunk fontosnak, nem kell elfogadni, de ismerni kell őket, mert ez is egy teljesen legitim az ő civilizációjukban és kultúrájukban teljesen legitim gondolkodásmód. Részint egyébként ez magyarázza például az ujguruk elleni fellépést, mert ott van egy hatalmas terület, amelynek nem kínai népessége van. Kína ezt úgy fordítja le magának, hogy ez egy stratégiai veszély, azt a vidéket meg kell erősíteni, és a destabilizációt minden áron el kell kerülni. A destabilizációban pedig ugye benne volt, hát az ujgurok között valóban volt iszlamista vonzalom, hát nyilván ma már késes támadásokra is emlékezhetünk, ma már ez a fajta terrorista vonal, ezt nyilván teljesen kiirtották, de a kínaiak a saját államuk stabilitása érdekében azt gondolják, hogy ennek esélyt sem szabad adni, hogy ott a számukra nagyon fontos határvidéken, onnan részint a folyóik erednek, részint a kereskedelmi útvonak haladnak, meg atomfegyverék is ott vannak, tehát hogy ott destabilizáló tényező ne legyen, és ha ez az kell, hogy 100 000 ember táborba zárjanak, akkor 100 000 ember táborba fognak zárni. Tehát ez nyilván nekünk ezen, hogy mondjam, jogunk van erkölcsi alapon felháborodni, de a mögötte álló logikát meg kell érteni. Nem azt jelenti, hogy el kell fogadni, de ha értjük, hogy mit miért csinálnak, és ez megint egy nagy tanulság a Frankopán könyvnek, akkor már is sokkal könnyebben tudjuk megtervezni azt, hogy mi erre hogyan akarunk reagálni.
Még a mesterséges intelligencia, tehát hogy az ezen a területen történő fejlesztéssel kapcsolatban nekem nagyon érdekes volt, hogy mennyit költ katonai technológiák fejlesztésére Kína. És azért ez is elgondolkodtató talán, hogy egyrészt mennyivel előrébb járnak ilyen szempontból, másrészt pedig abban a fejezetben így elhinti a szerző, hogy Kína gyártja a mobiltelefonok 90%-át.
Sok csillagos, meg sok kitüntetéssel csilingelő amerikai tábornokok szoktak ilyen rémülettől kicsit falfehér arccal ilyen kongresszusi meghallgatásokon adatokat sorolni arról, hogy Kína mondjuk atomtengeralattjárói számát hogyan duplázza meg hogy milyen elképesztő fejlesztései vannak kiberterületen, meg egyéb területeken. Így egy nagyhatalom az mindig katonai dimenzióban is gondolkodik, mert nem gondolkodik, akkor nem tud nagyhatalom lenni. A mobiltelefonok kérdése meg valóban itt megint bejön az európai naivitás, hogy mi a piac mindenhatóságában, meg egyebekben gondolkodva, a hálózatainkat, meg a készülékeinket minden további nélkül felajánlottuk Kínának. És ez azért, most anélkül, hogy az ember mindenütt vörös réneket látna, ez azért szerintem elgondolkodtató, ha már a stratégiai szuverenitást, vagy egyáltalán az állami szuverenitást komolyan vesszük. Mert látni kell nyilván, ezzel sem mondok újdonságot, és nagyon sok okos ember ír és beszél erről, 21. században az állami szuverenitás nem csak arról szól, hogy akkor a határon kilép be és ki nem lép be, hanem arról is szól, hogy kinek a kezébe vannak a stratégiai ágazatok. Tudunk-e mondjuk kommunikációt vagy érzékeny állami kommunikációt folytatni, akkor is, ha egy olyan állam kezébe van a rendszer, aki esetleg velünk ellenséges, vagy nem is kell ellenségesnek lennie, csak ha az ő kezébe van a hálózatunk, onnantól kezdve nem vagyunk a magunk urai. A számítógépes hálózataink azok milyen rendszerekkel futnak, milyen rendszerekkel készülnek. És ha szépen ezeket így végigveszük, akkor azt látjuk, hogy ezeken a területeken Kína az elmúlt években elképesztő dominanciára tett szert Európában is. Tehát persze van abban képmutatás, hogy Amerika azt mondja, hogy vigyázat az 5G hálózattal és a szövetségési rendszeremben belül a Huawei az nem építhet ki 5G hálózatot, és nyilván ebben van az is, hogy azt szeretnék, hogy amerikai cégek csinálják. De közben azért valóban ott van, hogy egy kialakult európai-amerikai szövetségi rendszerben egy adott esetben stratégiai fenyegetés jelentő felemelkedő szuperhatalom építi ki a legérzékenyebb infrastruktúrákat, a bizony az veszélyes is lehet. Tehát ezért van most nagyon komoly gondolkodás láthatóan az Európai Unióban, hogy hogyan tudjuk az egymásra utaltságot, meg a kereskedelmet, a mindenkinek jó kereskedelmet, meg árucserét összehangolni azzal, hogy minden államnak vannak legitim biztonsági érdekei, amiket egyébként Kína minden további nélkül érvényesít. Tehát az, hogy ők Google-től kezdve egy csomó más cégig egyszerűen kitiltják azokat, vagy Facebookig, akiket ők veszélyesnek éreznek, vagy hogy csak úgy lehet befektetni Kínába bizonyos szektorokban, hogy 51%-ban mindig az adott kínai vállalat a többségi tulajdonos, tehát hogy nem lehet nyugati vállalat többségi tulajdonos bizonyos szektorokban, ezt ők minden további nélkül felvállalják. Tehát szerintem bizonyos értelemben tanulni kell a kínaiaktól, hogy ők nagyon tudatosan, nagyon következetesen a saját szuverenitásukra, meg a saját érdekeikre nagyon ügyelve építették ki magukat ilyen szinten, és nyilván ezt egy Magyarország, de akár még egy Németország méretű állam se tudja feltétlenül önerőből teljesen magára utalva megcsinálni. Egy Európai Unió az már bizony tud. Tehát ha az Európai Unió tagállamok összessége közösen hoz olyan döntést, hogy rendben, akkor itt és most megállt parancsolunk bizonyos dolgoknak, és innentől kezdve az 5G hálózatainkat, a stratégiai energia szolgáltatóinkat, vagy bármi egyebet magunknak megtartunk, és ide riválisnak számító nagyhatalom nem teszi be a lábát, azt az Európai Unió minden további nélkül meg tudja csinálni.
Ablonci Bálint újságíróval beszélgettünk Peter Frankopan könyvéről, Új selyemutak, világunk jelene és jövője. A könyvet, ahogyan a korábbit, a selyemutat is, a Park kiadó jelentette meg.